A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székelyföld mérője, Székelyföld mérője.
5 perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Május 15-e a Család Nemzetközi Napja. Az ENSZ 1994-ben hozta létre ezt a napot, hogy felhívja a figyelmet a család fontosságára, mint a társadalom alapvető egységére. A család fogalma sokféleképpen értelmezhető, de a lényege a szereteten, a támogatáson és az összetartozáson alapuló kötelék. Családról, nagy családokról, összetartozásról, gyereknevelésről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam Kovács Réka pszichológus, tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, köszöntöm szeretettel a hallgatókat.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. A nemzetközi napokat általában olyan események, jelenségek és intézmények kapcsán hozzák létre, amelyek válságban vagy veszélyben vannak, és felkívánják hívni rájuk a figyelmet nemzetközi szinten. Hogyan látja, válságban van ma a család intézmény a nagyvilágban, Európában és Székelyföldön?
A válság fogalmát elég gyakran lehet hallani a család kapcsán. Én azt gondolom, hogy inkább átalakulásról, változásról beszélhetünk. És a korábbi hagyományos családmodellek, amikor anya-apa élt együtt, ezt nukleáris családnak nevezzük, vagy akár a tágabb család több generáció élt együtt. Azért ez már jelentősen átalakult. Ma nem ritka, hogy egyszülő neveli a gyereket, egyszülős családnak nevezzük, és egyre gyakoribbak a mozaik családok, ugye amikor két szülő például újraházasodik, mindenki hozza a saját gyerekét, és akkor így hoznak létre egy teljesen új családformát.
És még van közös gyerek is adott esetben.
Igen, igen, van egy közös gyerek is, vagy igen, lehet, és bizony ez is egy teljesen új forma, amivel hát korábban nem vagy nem ilyen formában találkoztunk. És azt is lehet tudni, hogy a családmodellek, illetve a családnak a fogalma, és ennek a változása ezentúl is valamilyen szinten várható, és hát talán 10-20 év múlva még újabb családformákról beszélhetünk.
Igen, mi az, vagy ki az, aki ma összetud tartani egy családot? Régebben ugye azt mondták, hogy az asszony, aki összetartja, aztán a gyerek lett az a kapocs az anya és az apa között, aki miatt adott esetben nem váltak el, hanem folytatták a családi életet olyan körülmények között, amilyen volt. Most mitől lehet összetartó egy család?
Manapság nehezebb összetartani talán egy családot. Teljesen más a teher és más a hatás, amivel ma szembesül egy család. Ugye ma a családok többsége nukleáris, tehát anya és apa együtt nevelik a gyerekeket, dolgoznak, és nagyon nagy a teher, főként, hogyha a szüleikről is kell gondoskodniuk. És bizony így könnyen leterhelődnek, meg nagyon sokféle szerepnek, feladatnak kell egy nap folyamán megfelelni, és az, ami egy nagy változás, hogy sokan kevésbé számíthatnak például a nagyszülők segítségére, a tágabb család segítségére, tehát gondoljunk arra, hogy akár még ma is fellelhető egy falusi környezetben, hogy sokan a rokonok közül együtt laknak, akár szomszédok, nagynéni, nagybácsi is besegít, a gyerekek támaszkodnak, több rokonra tudnak támaszkodni.
De ott is lazultak ezek a kötelékek, akár falvakon is?
Igen, nagy mértékben, de még mindig sokkal gyakoribb ez a fajta családmodell, mint egy városi nagyobb közösségben. És bizony így, ugye erre a kérdésre válaszol, vagy ma hogyan lehet, vagy kitartja össze, a nők nagy része dolgozik, tehát azért a terhelés nagyon nagy, és azt gondolom, hogy egyre inkább muszáj fölfedezni ezt a régi közösségi életet, ami ma valahogy úgy tud megvalósulni, hogy szándékosan, tudatosan körbevesszük magunkat közösséggel, akár más családokkal, közösen próbáljuk megoldani a gyerekeinket, közösen visszük akár edzésre, tehát megosztjuk a feladatot, és ez a fajta szerveződés, ez a fajta közösségben élés, szerintem ez lehet, ami megtart bennünket.
Arrafelé haladunk, vagy ellenkező irányba?
Azt látom, hogy azért nagyon sokan ezt már fölismerték, hogy közösen könnyebb, hát ez egy nagyon régi tudás, és amúgy is, hogy az ember társas lény, és azért is fölismerjük, mert szülőként, hát így 40-50-tel nagyon érezzük a terhelést, és nagy a kiégésnek a veszélye, és bizony a gyerekeink akkor vannak jól, hogyha mi szülők nagyjából jól vagyunk, és muszáj tegyünk tudatosan ennek érdekében.
Igen, említette, hogy nagy a teher, de hát hogyha egy család felbomlik, akkor nem lesz még nagyobb a teher, hiszen már mondjuk a gyereknevelést egyedül kell megoldania. Valószínű, hogy egyik fél felszabadul a teher alól, hiszen a gyerek valakinél marad, a másik fél meg felszabadul, de nem így könnyebb elviselni ezeket a terheket, hogyha este csak találkozik a család, anyuka meg apuka, és akkor megbeszélik a napi gondokat, a holnap, a másnapi teendőket, és ezzel, ha nem másképp, de legalább lelkileg ettől a tehertől megszabadulunk.
De igen, csak ugyan, de hogy azonnal hozzá is kell tenni, hogy attól függ, hogy milyen a család, attól függ, hogy milyen a hangulat a családban, mennyire megtartó a család, mennyire vannak konfliktusok, békétlenségek családon belül, mert hogyha ez van, és ez határozza meg a család élet alapját, akkor nem jó együtt lenni, akkor nem jó találkozni, nem erőforrás számunkra.
Uh-huh. Most apropó, ugye nagyszülők meg gyereknevelés, egyre gyakrabban látjuk azt, hogy hát a gyereknek, hogyha a kezében nyomunk egy telefont, akkor akár egyedül is el van egy, két, három, négy órát, vagy akár egy délután is otthon. Ez mennyire, vagy miért hibás ez a hozzáállás, ez a felfogás?
Erre elsősorban szülőként szeretnék válaszolni, nagyon-nagyon sok a negatív hatása. És pszichológusként pedig azt mondanám, megértve a szülőtársakat, hogy bizony, tehát egy napi munka után, amikor már nagyon ki van valaki fáradva, még otthon ebédet kell főzni, takarítani, szóval nagyon nagy a kísértés, hogy egy telefont a gyerek kezébe adni, ugye ezt elektronikus babysitternek is mondják, de hogy a mai kutatások és a mai megfigyelések azt mondják, hogy nagyon csinnyen kell ezzel bánni, nagyon kell kontrollálni, és sajnos egyre több olyan vizsgálat van, ami bebizonyítja, hogy a gyerekek személyiségére, a gyerekek identitás fejlődésére hihetetlenül károsan hat, és tulajdonképpen a kontrollálatlan eszköz használatban sokkal több akár, mint a haszon.
Azt írja Ilona Zsanett SMS-ben, jó napot kívánok, csökkenőben van a gyermekvállalási kedv, rengeteg a csonka és mozaik család. A rohanó világban felértékelődik a nagyszülők szerepe az unokák nevelésében. Az anyagiakon kívül még mi motiválhatja a fiatalok család alapítási igényét? Az imént azt mondta, hogy felértékelődik a nagyszülők szerepe, de csökken. Tehát nem vesznek részt annyiban. Mi ennek az oka, hogy nagyszülők nem vállalnak annyira aktív szerepet a gyereknevelésben?
Itt főként arra gondoltam, arra az élethelyzetre, ami manapság nagyon gyakori, hogy nagy fizikai távolság van az unokák és a nagyszülők között. Hát nem gyakori, hogy
Más városban, vagy más országban,
igen. És valaki így fogalmazott, egy nagymama, hogy online unokáim vannak, tehát hogy teljesen más, amikor valaki mondjuk képernyőn keresztül olvassa az esti mesét az unokáinak. De hogyha együtt vannak akár egy városban, akkor is a segítés, azt gondolom, hogy ma egy szervezés kérdése, tehát főleg, hogyha a nagyszülők még dolgoznak, de hogy manapság azért a nagyszülőknek is úgymond felgyorsultabb az élete, más tennivalóik is vannak, és azt gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy összehangolni azt, hogy a nagyszülő minél több időt tudjon tölteni az unokával, mert ez a kapcsolat, ennek olyan hozzama van a gyerekre és a nagyszülőre nézve, ami pótolhatatlan.
Miért van ma annyi, hát hogy is mondjam, nem tudom, biztos erre van egy szakszó, nem akarok senkit megsérteni, annyi felnőtt bébi a világban. Miért? Már a lányok sem, nem 18-20 évesen mennek férjhez, hanem akár még 30 éves évesen is ott vannak anyuka, apuka mellett. Miért? És ugye itt válaszolva Ilona a kérdésére is, mi motiválhatja a fiatalok családalapítási igényét, vagy mi demotiválja a fiatalokat arra, hogy családot alapítsanak?
Azt hiszem, hogy a legfontosabb motiváció az, hogyha pozitív példákat látnak. És sajnos a fiataljaink lehet, hogy nem látnak elég pozitív példát, mert például, hogyha arra gondolok, hogy sokszor, amikor valaki családot alapít, vagy akár nagy családot alapít, akkor ennek az lehet az üzenete, hogy nem leszek ennek következtében elég szabad, eléggé önálló, eléggé független, és ezt a fiatalok lehet, hogy nem szeretnék elveszíteni.
Igen, viszont láthatják az ellenpéldát is, az, hogy mekkora örömet okoz akár egy gyerek, ha kicsi, ha nagy, aztán ahogy nő, mondja gyerekkel, de nem beszél a nagy családról, ami néhány évig, vagy akár évtizedig nehézséget okoz a családra, de amikor már felnőttek, vagy már nagyobbak a gyerekek, akkor azt hiszem, hogy annál nagyobb öröm nincs.
Igen, a nagy családnak az ereje, én is ezt gondolom, hogy nagyon erős, de hogy azért sok minden kell ahhoz, hogy az ember egyáltalán családot tudjon alapítani, gyereket tudjon vállalni, és ennek az alapja a házastársi kapcsolat. Tehát ez nagyon fontos, hogy a házastársi kapcsolat eléggé teherbíró, kiegyensúlyozott kell legyen ahhoz, hogy az újabb és az újabb gyerek érkezésével kapcsolatos krízist, mert az történik, amikor születik egy gyerek, hogy ami addig stabil volt, az borul, és ki kell alakítani egy újfajta életrendet családon belül, és bizony ez sokszor nagyon sok energiát és nagyon sok munkát igényel.
Mai meghívottam Kovács Réka, pszichológus, családról, nagy családokról, összetartozásról, gyereknevelésről beszélgetünk. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukacmarosvásárhelyiradio.ro, amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Hallgatót köszöntök, jó napot kívánunk!
Halló, jó napot kívánok, Csongor vagyok.
Hallgatjuk, Csongor.
Ez egy ilyen hozzám álló téma, nagyon jó. Üdvözlöm a kedves meghívottját, hát nagyon sokat lehet mondani, és előre mondom, akit megsértek, az attól elnézést kérek, én magamról beszélek, csak magamból indulok ki. Több gyerekem jár iskolába, és mindig ezt hangoztattam, hogy ez a 30-50 év körötti tampon szülői kor a legnagyobb hibás. A lustaságtól kiindulva már oda jutottam, több gyerekem különféle osztályba jár, hogy 80%-a a szülőknek. Hát köszöni még köszön, elkezdve az osztályfőnöktől. Tehát nem támogatják azt, én nem vagyok ilyen nagyon ellenes, hanem van egy nagyon piros vonalon, 14 éves korban telefon. Nem azt jelenti, hogy nem lát telefont, kezelik a telefont, és nem a telefon a hibás. És a gyerekeim telefon nélkül osztályfelelősnek nem egy, már a második telefon nélkül osztályfelelősnek vannak választva. Lehet másképp csinálni, a szülő annyira van egy burka, és bebújik, és inkább nem tárgyal, nem köszön, megharagszik. Én azt hiszem, hogy a normalitást képviselem, mert a végén én is megkérdezem, hogy mégis mi a normális, kinek mi a normális. A lényeg az, nagyon jól mondta, és én ott folytatnám, nem kiegészíteném, hanem az én véleményem. Az alap a család, de az alap a Biblia. Tehát a biblikus dolog, mert ott is mondva van, hogy kell élni a család, az irány megvan adva. Az, hogy megbeszéljük és elfogadunk különféle fajta dolgokat, na ez is egy piros vonal. És ami jön be, hogy tegnap láttuk, hogy most mit akarnak behozni, most nem politikai vonalakról beszélek, már készítik elé, hogy Pistike elmegy a két anyukával vásárolni, és az egyes anyuka, a kettő, tehát vannak vonalak. A másik pedig a tisztelet az idősek felé. Nincs meg. Az időseket felcserélte ez a betáplált intelligencia. Hát régebben az idősekre hallgattunk, adtunk rá a szavukra. Most pedig bedobjuk egy öregek házába. Az ellen se vagyok, nem, én nem ellene beszélek. A szeretet az jó, az a jó Isten. Tehát szerintem lehet. És én nem akarok itt nagy példákkal lenni, de aki nem hiszi, hogy mai nap is lehet, én keresek, de még nem kapok egyet, aki úgy éljen. Mondtam a gyerekeknek, mondjatok, jön a haza a gyereken, és mondja, hát ma három apukája van, nem tudom kinek, a másik anyuka egyik nap jön egyik anyuka, másik nap jön a mostó anyuka, tehát ezt meg kell tudni magyarázni, és hogyha az ember ott van a gyereke mellett és kommunikál, mindent meg lehet beszélni. És most nem akarom kihúzvaszkodni és dicsérni, de büszke vagyok rájuk. 10-es tanulók különböző versenyeket nyer, és nem a belebújna, egyik zongorázik, a másik ezt csinál, és csinálunk, és nincs leterhelve az a gyermek, van gyermekkora. És nem azt jelenti, hogy 8 tatas, 8 mama, nem, nincs segítségünk, a jó Istenen kívül ketten vagyunk, és az ötödik gyerekemet ringatom. Tehát ez nem az én dicséretem, vagy az én fel, a jó Isteni a dicsőség, de hogyha az időt beosztjuk, mi átváltoztattuk munkahelyünket, a szakmánkat, rákészültünk időbe, és más látom, hogy egy gyerekkel, most tisztelet a kivételnek, fut 8 szakemberhez, nem tudom milyen, tehát gyengeség, lustaság. Nem akarom folytatni, mert egy hétig tudnám mondani, de lehet, csak fejben dől el minden, és mind a két szülő, ez nagyon fontos, hogy egy hullámúton legyen. Sok bölcsességet kívánok önöknek.
Köszönjük szépen, Csongor, hogy ezeket elmondta. No, hát itt van, amire reagálni. Azt hiszem, hogy önök is hasonló helyzetben vannak. Sok gyereket nevelnek, ugye?
Igen, nekünk is 6 gyerekünk van, és azt látom, hogy azért minden nap kihívás, és nagyon meg kell szervezni, nagyon szorosan együtt kell működjünk a férjemmel ahhoz, hogy egyáltalán a napokat le tudjuk bonyolítani. A kedves hozzászólóval, hallgatóval én is együtt tudok érteni abban, és szakmai szinten is ezt látom, hogy azokban a családokban, azokban a házasságokban, ahol van egyfajta élő istenhit, egyfajta közös vallásgyakorlás, közös bibliaolvasás, vagy ennek a formája változhat, ez egy komoly erőforrásként jelenhet meg a család életében. Egyrészt abból a szempontból, ahogy önmagában a házasságról, a család életről gondolkodnak, másrészt, hogy milyen normarendszert, milyen értékrendszert tekintenek alapvetőnek a család életükben.
Igen, mi a tapasztalat nagy családban? Neveli a nagyobb gyerek a kisebbet? Hát kell, hogy nevelje, vagy legalább vigyázzon rá, és ezzel az ő felelősségtudata is kialakul és erősödik, gondolom.
Igen, de hogy azért ez változott. Ma egy kicsit erről másképpen gondolkodunk, mint 10-20-30 évvel ezelőtt. Személy szerint azt gondolom, hogy egyrészt nagyon fontos, hogy a gyerekek az életkorukhoz megfelelően, és ezt hangsúlyoznám, hogy az életkornak megfelelően kapjanak feladatokat, és legyen felelősségük, meg hogy engedjük, hogy a saját kis dolgaikról döntsenek. Mert itt tanulnak meg felelősséget vállalni a saját dolgaikért, saját magukért. De azért óvnám a szülőket, hogy kimondottan arra törekedjenek, hogy a nagy nevelje a kicsit, mert hogy itt is azért életkorfüggő. Nyilván egy 14-15, ne adj Isten, 18 éves gyerek vigyázhat valamennyi időt a kis testvérére, játszhat együtt vele, de hogy a gyereknevelés az elsősorban szülői feladat, és nem testvéri feladat. És a gyerek, a 18 éves gyerek is maradjon meg a gyerek szerepben, és a felelősséget, a döntést a család kapcsán a szülők hozzák meg, és én óvnék bárkit azzal kapcsolatosan, hogy ezek a szerepek felcserélődjenek, és főként a gyereket óvnám attól, hogy a gyerek belekerüljön egy felnőtt szerepbe. Vannak helyzetek, vannak nagyon nehéz helyzetek, ahol akár muszáj, hogy felnőtt feladatokat is ellásson egy gyerek, de azért óvnám a gyerekeket ettől, mert a gyerek leterhelődik, és a gyereknek az a dolga, hogy a gyerek dolgait intézze, gyerek szinten vállalja a felelősséget, és a felnőttnek meg az a dolga, hogy felnőtt szinten, és ez azt is jelenti ugyanakkor, hogy úgymond nem vagyunk egy szinten, tehát egy családon belül vannak felnőttek, felnőtt dolgokkal, és vannak gyerekek, és a gyerekek függnek a szüleiktől.
Igen, említette Csongor az idősek szerepét, hogy régebb adtunk a szavukra, ma már nem nagyon akarjuk elfogadni, ugye régebb volt az a mondás, hogy akinek nincs örege a családban, az vásároljon magának, hiszen az élettapasztalat az sokszor többet jelent, és ezt én ifjabb koromban a saját bőrömön is tapasztaltam anyai nagyapámmal szemben, aki hát egy egyszerű ember volt, vidéken élt, és az élettapasztalatából kifolyólag mondott nekem bölcs életre való szóló dolgokat, én meg egyetemi végzetként lepipáltam őt, hogy hát én úgyis jobban tudom. Aztán rájöttem, hogy akármilyen egyszerű embernek az élettapasztalata az sokat számít. Kin múlik az, hogy ma a családban hát nem adunk az idősek szavára, inkább az öregeken, a fiatalokon. Akarnak az idősek vajon olyan intenzitással belefolyni akár a gyerekeik, unokáik életébe, mint ezelőtt évtizedekkel vajon?
Társadalmi szinten van egy változás azzal kapcsolatosan, hogy mit tekintünk értékesnek, mit tekintünk tudásnak, vagy mit tekintünk használhatónak. És azért ebben a szempontból a technológiának a fejlődése jelentős változást hozott, és azt gondolom, hogy ez, hogy manapság hogyan tekint egy unoka, vagy társadalmi szinten hogyan tekintünk az idős korosztályra, ez ehhez is kapcsolódik. És gondoljunk arra az egyszerű hétköznapi példára, hogy ugye szinte mindenkinek van például okos eszköze, okos telefonja. És milyen gyakori, hogy a nagymama vagy a nagytata az unokához kell forduljon azért, hogy segítséget kérjen, tehát hogy megváltozott ebből a szempontból. Nagyon téves, hogy az értékelés is megváltozott, mert ez nem jelenti azt, hogy az unokának, aki 13, 14, 15 éves, több élettapasztalata van, több bölcsessége van. És azért ismerjük be, hogy az unoka, de mi a 30, 40-es, 50-es korosztály sem tudjuk, hogy hogyan kell 60 éves, a 60 évet megérni, a 80, 90 évet megélni, és azok az idősek, akik ennyi évet megéltek, ők tudnak valami nagyon fontosat a világról és az életről.
Egy újabb hallgató van a telefononalban, jó napot kívánunk!
Halló, jó napot kívánok, és üdvözlöm az egész tábort. Nekem a véleményem a családról a következő: a normalitás elsősorban, az erkölcs, az önfegyelem kérdésének az elmélyítése. Nézzük meg a keleti társadalmakat, hogy milyen összetartó családok vannak. Itt a kényelem a mi része, mi területeinken. A kényelem, a normalitás nem figyelembevétele az erkölcsi követelményeknek szintén nem követése. Ezek a legfontosabb kérdések, és ezeket kellene valahogy itt is visszahozni, mert ha nem, abból nagy baj lesz itt Európában.
Igen, köszönjük szépen, hogy ezt nekünk elmondta. Engedjen meg még egy SMS-t, ami némileg ide kapcsolódik. Azt írja egy hallgató: a család számomra csak egyféleképpen értelmezhető: apa, aki férfi, anya, aki nő, és a gyerekeik. Ha vannak nagyszülők, akkor persze ők is beletartoznak. Ami ettől eltér, főleg a nemek szempontjából, az szerintem abnormális.
Igen, ma ez egy nagyon nehéz kérdés Európában, és az a jó dolog, hogy itt a mi kultúrkörünkben ez még mindig egy egyértelmű válasz adható erre a kérdésre. Szakmán belül is eltérően gondolkodnak a szakemberek arról, hogy mi az, ami családnak nevezhető, de hogy lehet arra számítani, mint ahogy akár látjuk most a magyarországi változásokat is, hogy valószínűleg hozzánk is el fog jönni ez, hogy a család fogalmát újra kell ebből a szempontból is definiáljuk.
Igen, hát azért várnánk még egy kicsit vele. Azt írja egy másik hallgató, szintén SMS-ben: az 5 nagykorú fiammal kiállok a kapu elé, bárki mond valamit, nekem van igazam. Ez nem is csodálkozó.
Itt arra utal valószínűleg a hallgató, hogy a család az mekkora erőforrás, és most hát nyilván 5 fiú fizikai erőforrást is jelent, de hát amúgy is, tehát a család az mindenképpen még akkor is, hogyha arról beszélünk időnként, hogy átalakul, vagy hogy akár válságba kerül, vagy többféleképpen kezdünk erről gondolkodni, de az, hogy a család egy nagyon komoly erőforrás, és a mai napig ennél jobbat nem találta ki, ez így van.
Miért olyan alacsony ma a tűrésküszöbünk. Azt látjuk sok esetben, erről már beszéltünk, hogy a fiatalok összebútoroznak semmiféle okmány nélkül, pár évet együtt élnek, aztán külön költöznek, de ami még szomorúbb, hogy akár 50 vagy 60 éves korban is házastársak elválnak, miután együtt éltek akár 2-3 évtizedet. Miért van ez?
Óvakodnék bármiféle általánosítástól, például attól is, hogy az élettársi kapcsolatok önmagukban gyengébbek, mint a házasságok, mert hogyha megnézzünk egyéni kapcsolatokat, egyéni eseteket, nevezzük így, akkor hát olyan is van, hogy az élettársi viszony akár erősebb vagy elkötelezettebb, mint egy adott házastársi kapcsolat. De mégis azért érdemes egy kicsit elgondolkodni azon, hogyha egy fiatal pár inkább az összeköltözés mellett dönt, az élettársi kapcsolat mellett, és valahogy a házasságkötést ezt nem tudják fölvállalni. Érdemes elgondolkodni azon, hogy ők hogy is vannak a döntéssel, a felelősségvállalással egymás iránt, és mit gondolnak arról, hogy így ebben az élethelyzetben tudnak egy gyereket vállalni. Szerintem ez nagyon fontos ezt így átgondolni, mert hogyha esetleg ilyen próbaként tekintenek erre a kapcsolatra, akkor azt gondolom, hogy ez akár veszélyes is lehet a gyerekvállalás szempontjából.
Idősebb korban miért nem tűrjük? Hát az élettársunk rigójáit tudjuk, tapasztaljuk már, aki egy bizonyos kort megélt, hogy hát teljesen más az életszemléletünk, más a tűrés határunk is sok esetben, bár az igazi az lenne, hogy ez minél erősebb legyen, de sajnos külső behatásokra azt tapasztaljuk, hogy nem, hiszen, ahogy ön is mondotta, kiégünk, fáradtak vagyunk, sokat dolgozunk, szóval idősebb korban vajon miért döntenek úgy a házastársak, hogy szétválnak útjaik?
Azt gondolom, hogy ez nem életkor függő, hogy kevésbé tudjuk elviselni a házastársat, hanem valószínű, hogy inkább olyasmiről van szó, hogy a gyerekek, ugye ameddig a szülőpár a gyerekeket neveli, általában szorosan együttműködik, és az is előfordul, hogy ezzel párhuzamosan a házastársi kapcsolat háttérbe szorul. Tehát, hogy túlzottan a gyerekekre koncentrálnak, és valahogy így a figyelmen kívül marad, hogy kellene egymással is törődni. És ilyenkor az van, hogy ugye telnek az évek, és akkor a gyerekek kirepülnek, és a házas pár együtt marad. Ez ismét kétesélyes, mert azt mondják a vizsgálatok, ezt üres fészek szindrómának is mondják, azt mondják a kutatások, hogy ilyenkor vannak olyan párok, akik megkönnyebbülnek, hogy a gyerekeket sikerült fölnevelni, a gyerekek önállósodtak, és egymásra találnak, és egy úgynevezett utómézes hetek fázisba kerülnek, tehát megélik sokkal intenzívebben a párkapcsolatot és ennek a pozitív részeit. Na de, hogyha az együttlét az elmúlt pár évtized elsősorban a gyerekekre fókuszált, és esetleg kiégett a házastársi kapcsolat, amikor ketten marad a pár, akkor hát nagyon nehezen tudnak mit kezdeni egymással, éppen azért, mert valahol útközben elveszítették egymást. És sajnos ilyenkor van az, hogy nem tudnak visszatalálni egymáshoz, és akkor a válás mellett döntenek.
Igen, egy fontos kérdés manapság az, hogy a pénz léte vagy nem léte egyben tartja, vagy inkább ellenkezőleg konfliktus forrás egy családban. Ma már nagyon fókuszálunk arra, hogy a megélhetésre, a pénzre, a vagyonra, hogy a szomszéd lássa, hogy nekünk mink van, ez milyen hatással lehet a családi életünkre?
Szokták mondani, hogy a pénz nem boldogít, de jó, ha van.
Csak nyugtat, ugye?
Hát, hogyha igen, a kérdés első részére válaszolva, hogy bizony, hogyha nincsen fedezet a legfontosabb kiadásokra, akkor az nagyon komoly konfliktus és stresszforrás lehet a szülőpár a család számára. És látszik azért, ugye ez a másik része is, a kérdés második részére reagálva, hogy valahogy így manapság túl figyelünk a külsőségekre, arra, hogy a szomszéd mit lát, milyen az autónk, milyen a mobiltelefonunk, milyen házban lakunk, és hogyha a külsőségekre figyelünk, akkor az energiánkat, az időnket elsősorban abba fektetjük, és lehet, hogy ezt időnként, nem időnként, a család szempontjából mindenképpen érdemes átgondolni, és a belső erőforrásokra, a belső értékekre koncentrálni.
Igen, azt írja egy hallgató SMS-ben, a Bibliára hivatkozni a tökéletes családforma kapcsán kicsit necces. Az Ó és Új Szövetségben rengeteg családmodell van. A több nejűség is teljesen normális volt, például bizonyos időszakokban. Jézus nem házasodott, de ez nem jelenti, hogy a mestert ebben is követnünk kellene. Áldás, ha valaki jól működő családban, szeretetben, elfogadásban, támogatással nőhet fel. Sajnos az emberek zöme rengeteg hozott és szerzett sérüléssel él. Az otthon család mégis ott van, ahol megerősítést kapunk, biztonságban vagyunk és érezzük, szeretetre méltók vagyunk, szeretésre vagyunk elhívva.
Nagyon fontos, amit a hallgató fölvet. Bizony, tehát a család az, ami elsősorban megtart, ott lehetek önmagam, és az a jó család, hogyha nem kell szerepet játszanom, hanem igazán úgy tudok töltekezni, hogy önmagam lehetek.
Igen, jobb egy életet újrakezdeni, mint elviselni a pró rigójáit a házastársnak, hogy gondolja?
Igen, hát ezt is szokták azért nagyon gyakran emlegetni, hogy egyszer használatos világban vagyunk, egyszer használatos pohár, zsebkendő, akár kapcsolat. Azért még mindig szerintem ott van bennünk az igyekezet, és ez nagyon mély, hogy ameddig csak lehet, próbáljuk javítani. És óvakodnék attól, hogy a házasságok kapcsán, vagy főként a válás kapcsán arra gondoljunk, hogy ez egy kényelmi döntés. Én azt látom a pszichológusi munkámban, hogy sokszor, mint egyfajta utolsó lehetőség vagy megoldás folyamodnak ehhez az emberek, és nagyon sok vívódás, nagyon sok konfliktus, nagyon nehéz út előzi meg azt, hogy meghozzák végül ezt a döntést.
Igen, ez segít az, ha a gyerekeinkkel családi történeteket osztunk, meg múltról beszélünk, hiszen ma már elég sok gyerek van olyan helyzetben, hogy pont a késői házasságok miatt, meg a késői gyerekvállalás miatt, hogy nem ismerheti a nagyszüleit. Ez mennyire nyomhatja rá a bélyegét a gyerek személyiségének fejlődésére, hogy gondolja?
Nagyon fontosak a családi gyökerek, és a történetek ez nagyon hülyen képviselik azt, hogy a mi családunkban generációkra visszamenőleg mi volt az érték, az emberek hogyan éltek, mitől szenvedtek, milyen betegségeik voltak. Az egyetemistáknak szoktam javasolni, hogy mindenki, de mindenki készítse el saját maga számára a családfát, és nem csak azt kell bejelölni, hogy ki mikor született, kit hogyan hívtak, hanem például azt is, hogy az emberek hogyan éltek együtt, milyenek voltak a kapcsolatok, elváltak, nem váltak együtt, volt házasságon kívüli kapcsolat, ki milyen egészségi állapotnak örvendett, végül miben halt meg, szóval, hogy milyen értékeket képviseltek, és ez nagyon fontos, hogy ezeket feltérképezni, és azt gondolom, hogy egy felnőtt feladat, hogy a családomra visszatekintve nyilván fogok ott látni jót is, és kevésbé jót is. De hogy az, ami jó, azt gyűjtsem be magamnak, őrizzem meg, tekintsem alapnak, az életem alapjának, és adjam át a gyerekeimnek.
A genetika, vagy nem is tudom, hogy ez genetika-e, inkább a személyes példa, vagy ahogy ön is mondotta, a család példája mennyire nyomhatja rá a bélyegét gyerek jövő, vagy fiatal jövőjére, amennyiben mondjuk elvált családból származik, nagy eséllyel ő is ilyen helyzetbe fog kerülni? Vagy akár befolyásolhatja ez is az ő házasulási kedvét, vagy családalapítási kedvét?
Mindenképpen, de nem genetikai.
Nyilván.
Igen, nem adódik át az öröklődéssel, inkább tanult minta, családi minta, és az, amit a családban látunk, nem véletlenül emlegetik az első 7 évet. Az a saját életünk során mindenképpen egyfajta viszonyítási alap lesz, még akkor is viszonyítási alap, hogyha azt gondolom, hogy én biztos nem ezt az utat szeretném járni.
De lehet az jó példa is, hogyha a szüleim konfliktusban éltek, elváltak, akkor lehet ez jó példa is számomra, hogy én nem így akarok.
Igen, de hogy ilyenkor meg az van, hogy úgyis viszonyítási alap, tehát pont azt nem szeretném, attól szeretnék távolodni. Ez azért nehéz, mert ki kell találnom, hogy hogyan, mert hogy arra lehet, hogy nincsen mintám. De hogyha már tudom, hogy mi az, amit el szeretnék érni, akkor az útját is megtalálom valamilyen módon.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Kovács Réka, pszichológus volt. Én köszönöm szépen, hogy itt volt.
Köszönöm a meghívást.